A rendszerváltozás előtt egy szovjet típusú társadalmi rendszerben voltunk mindannyian albérlők, hiszen nem csak a külpolitikában, hanem Magyarországon belül is, ugye a szovjet csapatok itt voltak, a BM-ben szovjet tisztek dolgoztak, a lakótelepek vagy az újvárosok, mint Dunaujváros, szovjet mérnökök tervei alapján és mintai alapján épültek. Tehát tulajdonképpen látszólag a miénk volt, de mégsem a miénk volt, mert a minta vagy a főbérlő egy másik hatalom vagy egy másik eszmerendszer volt. Amikor a rendszerváltozás elérkezett, egy hatalmas eufória volt az országban. Azok is nagyon várták a változást, akik kevésbé kritikusan viseltettek az előző rendszerhez, vagy mondhatjuk azt is, hogy hívei voltak, de érezték, hogy most már szükség van valami újra. Egyre nyitottabb lett az ország, ezáltal sokkal többet lehetett látni a nyugati világból, a nyugati demokráciából. Azok pedig, akik nagyon nem érezték jól magukat abban a rendszerben, azok meg érthetően rendkívüli eufóriával várták, hogy na most akkor itt egy komoly változás lesz, és nem csak a demokrácia, hanem a anyagi értelemben véve is egy előrelépés lesz. A szovjet típusú uralom után egy egészen más típusú főbérlet, a pénz főbérlete vette kezdetét Magyarországon. Komoly és komolytalan nyugati befektetők ideig, óráig, ameddig mondjuk adómentességet élveztek.
Lenyúlták
az iparágakat, vagy a többszörös spontán privatizáció, vagy a vadkapitalizmus hajnalán nagyon komoly javakhoz jutottak tulajdonképpen nulla befektetéssel. Tehát amikor mi azt hittük, hogy végre a sajátunk lesz ez a lakás, akkor a pénzemberek élet megint albérlők maradtunk, és ezért gondolom azt, hogy ez a honfoglalók albérletben, ez vonatkozik a 89 előtti időszakra, éppen úgy, mint magára, erre a rendszerváltoztató folyamatra 2012-vel bezárólag. Én hiszem, és ezért adtam most ki ezt a könyvet, hogy ennek most vége van. Most van esély arra, hogy végre saját tulajdonba kerüljön ez a lakás. Aztán, hogy van-e hozzá elég tehetségünk, bátorságunk, anyagi lehetőségünk, hogy ezt a saját képünkre formáljuk, és a gyerekeinkre ezt így tudjuk örökíteni, hogy ezt ne vegye el tőlük senki, hanem ez az övék legyen. Ezt most én nem tudom megmondani, bízom benne, hogy van.
Ez egy riport kötet, amit az is bizonyít, hogy egyrészt, hogy riportok vannak tömkelegével ebben a vaskos kötetben, másrészt pedig van itt egy térkép a borítón, nevezetesen Rába két helytől Kisvárdáig terjed az egyik átló, és mondjuk Szegedtől Bős-Nagymarosig, és közte sokféle település, köztük Budapest, de egyáltalán nem kitüntetett szereplőként.
Mitől lenne Budapest több, mint bármely település az országban, hiszen mindannyian közösen éltük meg ezt a rendszerváltó időszakot. Mindannyiunk történetei vannak benne. Az, hogy ezeket a településeket többek között emelem ki a borítón, ez ennél sokkal több települést érint, hiszen én ezt az egész országot, sőt határon túlra kitekintve is végigutaztam, végigvonatoztam, találkozván emberekkel, megírva történeteket, sorsokat, amelyek lehet, hogy éppen Kisvárdán történtek, de mondjuk egy Baranya megyei faluban történhettek volna, vagy ott is magukra ismernek az emberek, hogy jé, tényleg, hát ez a szomszéd Józsi bácsival ugyanezt történt meg. Ez egy kép hazánkról, kép erről a negyed századról. A történetek bizonyos értelemben véletlenszerűek, bizonyos szakmák tekintetében viszont tudatosak, mert amikor a piacgazdaság kezdetét vette, számomra nyilvánvaló volt, hogy meg fognak szűnni bizonyos tevékenységek, szakmák. Tehát, hogyha modernizáljuk a magyar államvasutakat, akkor bakterre nem lesz szükség. De amíg volt bakter és dolgozott, és én felkutattam, felkerestem és megtaláltam, addig úgy éreztem, hogy ezt meg kell írni, mert Rideg Sándor után még egyszer valaki írja meg a bakterokat, mondjuk egy kicsikét másképpen, kicsikét szociografikus módon. Ez volt az egyik ilyen szakma, vagy beálltunk sírások közé, ahol meghívtak minket egy vacsorára, a munkásszállásukra, ami nem más út van, mint a Kozma utcai temető kellős közepén. És például a budapesti sírások közül senki sem budapesti, mert még mindig tartja magát az a szokás, hogy ha sírások bemegy egy kocsmába, akkor kimegy a nép, mert az ugye rosszat jelent, rossz hírt hoz, és azokból a falvakból, többek között Békés megyéből, hiszen mi éppen Békés megyei sírásokat találtunk, ahonnan ők eljöttek, ott meg nem tudták, hogy mivel foglalkoznak Budapesten, csak az, hogy Pesten dolgoznak. Tehát ezek nagyon furcsa, de nagyon fontos elemei voltak, hogyha mi nem megyünk el oda ezt a disznótorost vacsorázni, akkor ezt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni.
Végül is a 20. században talán legdivatosabbá vált írói magatartás, írói forma a szociográfia. Nagy hirtelen Nagy Lajostól Moldováig, Berkovics György,
Vágy Zoltán, Tardi helyzet.
foglalkozik szociográfiával. Nem nehézkes ez a műfaj, nem krimi, nem gyorsan pörgő esemény, nem is fantázia, hanem kicsit nagyon is földhöz ragadt egyik történet követi a másikat.
Időt kell szánni az emberekre. Ez nem az a műfaj, amikor oda megyek, gyorsan meséld el az életedet, köszi, abból írok valamit, és abból megjelenik egy maximum másfél flekkes anyag. Ahhoz, hogy az ember hiteles képet kaphasson sorsokról és történetekről, ahhoz oda kell figyelni a másikra, a szemébe kell nézni, figyelni kell a háttérrezdüléseket, kicsit tanulmányozni a beszélgetőtársának a környezetét, hogy hogyan beszél a feleségével, és nem feltétlenül kell elárulni azt, hogy ebből írni akar. Sőt, én az esetek többségében tényleg beszélgetni ültem le ezekkel az emberekkel, aztán, hogy ezt én később megírtam, az azért volt, mert olyan érdekes dolgokat mondtak, vagy olyan jelenségekre lettem figyelmes, amelyeket úgy gondoltam, hogy meg kell írni. Ez egy nagyon nehéz műfaj, időigényes, én igyekeztem ezt elég olvasmányossá tenni. Az olvasó ne rettenjen meg a mennyiségtől, hanem legyen kíváncsi egy-egy történetnek a végére, és lássa, hogy az egyik történetből hogy következik a másik történet, de nem vettem el a szavajárását az embereknek, nem akartam íróként beleavatkozni nagyon-nagyon azokba a szövegekbe, amiket mondtak. Van olyan riport, ahol szinte egy az egyben meghagytam a rögzített szöveget, pontosan azért, mert Tolsztoj lennék, akkor se tudnám visszaadni, és a karakter rajzhoz az a szöveg volt a pontos.
Szerepel itt egy nagymama, rendes ember megközelítéssel. Ez egy délalföldi szereplő?
A szegedi apai nagymamám, akinek köszönhetett tulajdonképpen mindent. Ő vette legkomolyabban a családból azt, hogy én írok, és amikor azt látta, hogy én ezt tényleg komolyan veszem, a maga óvó figyelő tekintetével, amikor ő eldöntötte magába, hogy ez nem egy ilyen hóbortosság, hogy akkor most attól leszek érdekes, hogy szerepelek a Dél-Magyarországban az osztálytársaim előtt, és ettől leszek nagyobb fiú, hanem én ezt tényleg komolyan gondolom, akkor ezt szombat délután elvitt egy emberhez, akkor azt mondta, bemutatok neked egy embert. Ez volt Nagy Sanyi bácsi, aki 92 éves volt, az első világháborúban harcolt, a másik világháborúban harcolt. Nagyenedi Bethlen Gábor református gimnáziumban érettségizett, tehát benne volt a határon túliság, benne volt a két világháború, 56, egy joviális polgári öregúr. Vele kezdtem el ezeket a beszélgetéseket, és akkor kinyílt az akkor 18 éves szemem előtt maga a történelem, és elhatároztam, hogy én erre születtem, hogy én ezeket rögzítsem. Aztán pedig a rendszerváltozás folyamatán tudatosan arra késztettem magam, hogy magát ezt a folyamatot rögzítsem, de ne a politikán keresztül, ne a társadalomtörténeten keresztül, vagy a gazdaságpolitikán keresztül, hanem a húsvér emberek a mindennapokban megélt valós történeteink keresztül. Nagymamának mindent köszönhetek, és a sors iróniája idén februárban, február 8-án, 92 évesen hunyt el. De a kéziratot még a kezébe tudtam adni.
Anyai ágon önnek egy egészen rendkívüli matematikusa, nagypapája. Az édesanyja könyvtáros. Most akkor ebből hogy jön a szociográfus? Vagy éppen, hogy így jön, hogy a száraz tényeket vizslató nagypapa és a könyvek között élő édesanyja? És akkor lesz egy ilyen tényirodalom?
Nagyapám 1956-ban az Egyetem Forradalmi Bizottságának a vezetője volt. A család anyai ágon Kolozsvárról származik. Anyám könyvtáros volt, ebből az a hasznom volt, hogy tulajdonképpen az összes osztálytársam közül én voltam az, aki nem tudott eligazodni a könyvtárban, mert apámnak és anyámnak köszönhetően nálunk a könyvespolcon otthon tulajdonképpen minden megvolt.
Ezt akartam mondani, hogy nem kellett
könyvtár. Nem kellett, de ez időnként nagyon kellemetlen volt, amikor én nem tudtam, hogy hol kell az olvasójegyet kiváltani. Ez nem egyszer előfordult, de nem bánom, hogy ez így alakult. Nyilván erre mondják azt, hogy von Haus az ember lépéselőnybe került. Ugyanakkor apai ágon szobafestőmázoló volt a nagyapám, és fodrász a nagymama, akiről az előbb szót ejtettem. Ennek az egésznek a keveréke adja a szociográfus, mert így érdemes ezt nézni.
A könyv záró részében én először nem is értettem, aztán rájöttem, hogy valami ígéretféle jövőbe tekintés, hogy mit kell még megírni, miről kell még írni.
Ígérgetni a politikusok szoktak, én nem vagyok politikus, nem akarok ígérgetni, de látom, hogy mit kell még megírni.
Ezt sorolta föl.
Igen.
Anyag az megvan már?
Sok minden megvan, de még dolgozni kell rajta. Dolgozni kell rajta, remélem, hogy két éven belül megszületik.
Ennek a folytatása igen. Bizonyos értelemben.
Igen. Ebben élesen kapaszkodva, de már főbérlőkről akarok írni.